Újév nyitó Isten tiszteletünknek az alapigéjét, a Kolosséi levél második fejezetéből fogjuk olvasni, mégpedig a 6. és 7. verseket. Tehát Pál apostol Kolosséiakhoz írt levele 2. részének a 6. versétől így hangzik az élő Isten igéje. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Imádkozzunk. Urunk, ez a szívünk vágya, hogy megismerve téged, egyre bőségesebb lehessen a mi hálaadásunk. Kérünk, gyarapítsd a mi hála okainkat ma azzal, hogy szólsz hozzánk ismét. Amen. Foglaljatok helyet. Szeptember 4-e, ez egy vasárnap volt, az én emlékezetemben egy nagyon különleges és kedves időpont marad szerintem még hosszú-hosszú évekig. Ez volt ugyanis az év adnyitó Isten tiszteletünk. És az az üzenet, amit akkor helyezett az Úr a szívemre, ez még hosszú ideig el fog kísérni, és bízom benne, hogy a gyülekezetünket is. És most az új év nyitányaként erre az üzenetre szeretnék ráerősíteni. Tehát nem valami merőben újat szeretnék ma mondani, hanem ráerősíteni arra az üzenetre, amit akkor hozott elénk az Úr. Emlékszik-e valaki, nem kell szó szerint, de úgy nagyságrendire, vagy nagyjából arra az igére, amit akkor hoztam elétek? Nem gond, ha nem. Nem megszégyenítésképpen mondom, csak kíváncsi voltam. A hasonlatra biztos többen fogtok emlékezni. Így hangzott tehát az ige Jeremiás próféta könyvéből, hogy ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag, ne dicsekedjék erejével az erős, hanem aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Isten. És akkor hoztam elétek azt a hasonlatot, azt a képet, hogy a Trinity jelenleg olyan, mint egy fa, aminek gyönyörű, szép dús a lombja, kezd vastagodni a törzse, de a gyökere még nem elég mélyre nyúló. És a következő időszakban az a feladatunk, hogy a gyökereket megerősítsük. Ugye ez már ismerősebb. Tehát ez a meggyökerezés, és ez a kép, ez arról szólt, hogy abba az Istenbe kell belegyökereznünk, aki azt mondja magáról, hogy egyedül ő, ami dicsekedni valunk az egész életünkben. Bármi, ami ezen kívül van, az mind az ő ajándéka. Bölcsesség, gazdagság, erő, képességek, bármi. Ez azt követi, hogy az életünk bele gyökerezik, és elismerjük, hogy csak ő van. Mint ahogy tegnap is szó volt róla. Most tehát szeretném a meggyökerezésnek a gondolatát kifejteni, és ezzel útnak indítani a közös gyülekezeti Trinity-s 2017-es évünket. 2017 az elköteleződés éve, remélem kezd most már gyökeret verni ez a gondolat, és kialakulnak a szinapszisok, Pécsi Rita után szabadon, és beég egy ilyen gondolat, hogy 2017 az elköteleződés éve a Trinity-ben. Elköteleződés, ez az emberi fogalma a meggyökerezésnek, ami hát sokkal inkább egy növénytanban használatos fogalom. És azért hoztam a Kolosséi levélből ezt az igét, mert hát meggyökerezésről van benne szó. Pál apostol egy olyan gyülekezetnek ír, akik nagyon fiatalok. Maga a levél az 59-ben íródik, ekkor már néhány éve működik a gyülekezet. Hát, nagyságrendileg egy olyan idős gyülekezetről lehet szó, mint a miénk. Tehát egy 5-10 éves gyülekezetről, annál nem régebbi gyülekezetről van szó, akik egy olyan helyzetbe kerültek, hogy beférkőznek közéjük a tévtanítók. Most a tévtanítókat ne úgy gondoljátok el, hogy jön valami csúnya arcú, kapucnis, nagyszakálú ember, és bejön a gyülekezetbe, kiáll a testvérek elé, és azt mondja, hogy jöttem nektek valami nagyon újat tanítani. Hanem a tévtanításnak az a szörnyűsége, hogy bent a gyülekezetben egyszer csak elkezd ilyen búvó patakként megjelenni. És valahol aztán egyszer csak emberi szívekben megjelenik. És aztán, amikor az emberek elkezdenek beszélni a hitükről, akkor kiderül, hogy hoppá-hoppá, hát az a hit, amiről te beszélsz, az nem pontosan ugyanaz, mint amiben mi hiszünk. Tehát egy fiatal gyülekezet, aminek elindultak a gyökerei lefelé, Istenbe, a tiszta tanításba, és aztán megjelentek a tévtanítók, megjelent a tévtanítás, és ezek a gyökerek elkezdtek meginogni. És Pál apostolnak egy ilyen helyzetben, nagyon feszült helyzetben kell tanácsolnia és tanítania őket. Képzeljétek el, milyen érzés lehet az, amikor minden vágyad az, hogy egy gyülekezet jó irányba menjen, és nem tudsz elmenni hozzájuk bátorítani őket, mert éppen börtönben vagy. Ilyen helyzetben volt Pál apostol. Rómában ül éppen a börtönben, onnan írja ezt a levelet. Körlevélnek, a kolosséi, a laodíciai, a tesszalonikai gyülekezet, ez ott egy környezetben működött. Egy folyó völgynek a gyülekezeteiről van szó, a Lükosz folyó völgyében feküdtek ezek a gyülekezetek, és Pál apostol, amikor meghallja, hogy mi történik ott a környezetükben, akkor ír egy körlevelet azzal a szándékkal, hogy ha elolvastátok, küldjétek tovább. Ha ők is elolvasták, küldjék tovább. Tehát a kolosséi levél az alapvető hitigazságokról szól. Nem olyan, mint mondjuk a korintusi, amikor egy nagyon speciális gyülekezet speciális problémáival foglalkozik. Nem olyan, mint a pásztori levelek, amik mondjuk Timóteusnak vagy Titusnak íródnak, egy személynek, hanem alapvető hitigazságokat fogalmaz meg Pál bennük, kolosséi, efézusi levélben, azzal a céllal, hogy járjon körbe a gyülekezetek között. Tehát egy fiatal gyülekezet, éppen azon vannak, hogy meggyökerezzenek, éppen azon vannak, hogy elinduljanak Krisztus követésében, és arra kell bátorítania őket, amit nekünk is meg kell hallanunk. Azért kell meghallanunk, mert fiatal gyülekezet vagyunk, éppen elkezdünk meggyökerezni, és bármennyire fájdalmas is kimondani, de az igei tapasztalat az óvatosságra int bennünket, mert hogyha mi elindulunk, mint ahogy ott a hátam mögött láthatjátok a mai tanításnak a címét, hogy induljunk el, ha mi elindulunk és elkezdjük a gyökereinket még mélyebbre ereszteni, garantált, hogy megjelenik az ördög, a gonosz, a diabolosz, a szétdobáló, aki odaáll majd a Trinity mellé, és nem körönvágó ollóval kezdi majd el nyírbálni a gyülekezetünket, hanem fejszével, baltával, csákánnyal, stílfűrésszel, amivel éri. És nem áll meg a törzsnél, hanem föl akarja tépni a gyökereket. Nem azért mondom ezeket, hogy rossz hangulatot keltsek, hanem azért, hogy felkészüljünk. Egyáltalán nem biztos, hogy ez most ér el bennünket. Egyáltalán nem biztos, hogy valaha ezekhez a képekhez hasonló durvassággal el fog érni bennünket. De nekünk felkészültnek kell lennünk. Tudnunk kell azt, hogyha kezdjük leengedni a gyökereinket gyülekezetként, akkor meg fogja találni a gonosz a módját, hogy hogyan nyúljon be a gyökerek alá, és hogyan kezdje el mozgatni a gyülekezetünket az alapoktól kezdve. Ezért tehát azt mondja Pál apostol, hogy a fiatal gyülekezetre az az alapvetően igaz, hogy elfogadtuk Krisztust. Ugye nem lehet általánosítani, sokan sokféle szekcióban tartunk most éppen a hitünkben. Van, aki már évtizedek óta hívő, van, aki egy-két éve kezdte. Van, aki még most gondolkodik éppen, hogy hogyan is van ez a dolog. De mint gyülekezet, fiatal gyülekezet vagyunk, az utunk elején vagyunk, és azt mondja, hogy abban mindenképpen egyformák vagyunk, hogy elfogadtuk Krisztust. Innen indulunk. Ott állunk az ajtó előtt. És az ajtó mögött minden túlzás nélkül azt mondhatjuk, hogy ott van a mennynek minden gazdagsága. Az a kérdés, hogy belépünk-e az ajtón. Tegnap Rubennel beszélgettünk, és olyan jó volt közösen gondolkodni arról, hogy bízom benne, hogy ti is osztoztok abban a várakozásban, amiről Zoli beszélt. Hát az én szívemben egy olyan felfokozott várakozás van, ami arról szól, hogy a mennyország, valahogy így, ha becsukom a szemem, megjelenik előttem egy kép, hogy a mennyei királyság teljes haderejével, minden támogatásával készen áll, harci készültségben áll, hogy a Trinity-vel kezdjen valamit, hogy a Trinity-t megsegítse. És hogyha mi elindulunk, és ha megvalósul az a fajta harmónia, az az egymásra fedés, amiről tegnap este is beszéltem, na hát akkor kinyílik ez az ajtó, és jön a menny, hogy megsegítsen bennünket. Nem fognak holnaptól kezdve sem angyali hírnökök érkezni fel alá, nem fognak itt rebdesni körülöttünk, nem fog hirtelen mindenki meggazdagodni, meggyógyulni, és a többi, értitek, miről beszélek. De az biztos, hogy ha a gyökereinket engedjük le szépen lassan az Isten megismerésébe, akkor ennek hatása lesz. És azt szeretném, hogyha ebben a hitben közösen tudnánk osztozni. Nem azért beszélek lelkesülten nektek, mert ez a feladatom, mert nekem lelkesíteni kell, vagy mert ez fakad a személyiségemből, hanem azért, mert hiszem, és remélem, hogy veletek együtt hiszem, hogy a menny annyira van tőlünk, hogy lenyomjuk ezt a kilincset. És biztosan értitek, hogy itt nem arról van szó, hogy az előző 8 évben ne történt volna semmi. Hát hogyne? Na azok is masszívan gyökéreresztő évek voltak. Hát hogyne? Annyira komolyan vettétek a mennyet, hogy a nullából 90-en lettetek. Hogy nulláról 90 tagúra nőtt a gyülekezet. De meg kell kezdenünk a lefelé való növekedést. Be kell nyitnunk azon az ajtón, amit Isten elénk tár. És hogyha az első pontra néztek, akkor azt láthatjátok, hogy az igénk így szólt, hogy mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Kezdjetek el élni azokkal a lehetőségekkel, amik úgy jöttek az életetekbe, hogy befogadtátok Krisztust. És azért tettem szögletes zárójelbe egy másik szót, mert a görög az ezzel a képpel fejezi ki, amit Isten mondani akar nekünk. Kezdjünk el járkálni az Isten országában. Ez a szó, amivel Pál apostol azt mondja, hogy kezdjetek el élni most már Krisztusban, lépjetek be az ajtón, kezdjetek el élni mindazzal, amivel Isten megajándékozott titeket Krisztusban. Hát ez a szó, ez valahogy így néz ki. Akkor járkálsz, nem futsz, hanem járkálsz lassan, megfontoltan, és közben gyönyörködsz, szemlélődsz. nézed, ami körülvesz. Tehát ez nem a gyaloglás, nem a sétálás, amikor mész valahova, hanem a járkálás. Sőt, a görögben van ennek egy olyan aspektusa is, hogy így körbe-körbe járkálni. És hogyha ezt a gondolatmenetet tovább visszük még egyel, akkor azt mondhatjuk, hogy Isten meghív bennünket egy városnézésre. És ez a város, ez a mennyei Jeruzsálem. A menny. Isten azt szeretné, hogy megtanuljunk otthonosan mozogni a mennyei királyságban. De nem ott fönt, majd egyszer valamikor, sok év múlva, amikor majd sok évesek leszünk, hanem most, a mennyei királyságnak a földi helytartóságában. Mert a menny kihelyezte ide a székhelyét Debrecen-Diószegi út 32-be, és meghívott bennünket, hogy legyünk a hozzátartozói, a háznépe, a követei. És meghívott arra, hogy miután megkaptuk a jegyünket, amit kiadott az utazási iroda, hogy van lehetőséged eljönni erre a városnézésre, erre a külföldi útra, hát akkor vásd be a jegyedet. Na erről szól ez a meghívás Pál apostoltól. Ha tehát elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, járjatok is ő benne. Induljatok el, kezdjetek járni, nézzetek körül. Mi az, amit Isten adott nektek? És mi az, amiben, hogyha egyre otthonosabban megtanultok járni, akkor egy idő után be fogtok hívni másokat is. Hát, hogyha valaki járt már valami szép városban, és körbenézett, az olyan, hogy azt mondja, hogy egyszer oda feltétlenül el kell menned. Ezt neked is látnod kell. Arról mutogatjuk a fényképeket, mutogatjuk a videókat, meséljük az élményeinket, és a többi. El kell kezdenünk körbejárni, és feltérképezni mindazt, hogy mit adott nekünk az Úr Krisztusban. Na most, hogyha ezt lelki tartalmakra lefordítjuk, akkor azt fogjuk látni, hogy kezdj el érdeklődni, járkálni mindazokban a szellemi igazságokban, amiket Isten nekünk adott. És itt tér össze az elköteleződés évének az első alappillére, a bibliaolvasás, mindazzal, amiről beszélek. Hogyha elkezdesz járkálni, akkor ezek között a csodaszép építmények között olyanokat fogsz találni, mint a szeretetnek a katedrálisa. Mint a megbocsátásnak a felhőkarcolója. Mint a haragnak a mocsara, ez a város szélén van. És a többi. És ahogy járkálsz, jársz-kelsz Isten országában, azt fogod látni, hogy ezek nem merőben újszerű dolgok. Ezek olyan dolgok, amikről mindig is tudtál. Csak lesznek olyan épületek, amik előtt úgy több időt kell eltöltened. És azt mondod, hogy hát ez gyönyörű. A mértékletességnek az ikertornyai, ezek olyanok, amik lenyűgözik a tekintetemet. De én még csak a földszinten járok. Még jó lenne fölérni a tizedikig, de minél följebb nézel, még van följebb 100 emeletes, és még följebb. És meg fogod találni azokat az épületeket, ahogyan jársz, kelsz az Isten országában, amiről azt érzed, hogy na ezzel feladatom van. És lesz olyan, amiről azt érzed, hogy fú, valahol az alaksorban kotorászok, de jó lenne feljebb emelkedni. Tegnap este azt mondtam, hogy a titkok az Úréi, ami Istenünkéi, a kijelentett dolgok pedig a miénk és a fiainkéi, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. És ugye arról beszéltünk, hogy a titkok az időben azok a dolgok, amiket nem látunk, mert csak Isten látja, ez az ő felség területe, a kijelentett dolgok viszont azok, amikre nekünk nagyon is oda kell figyelnünk. És mindenkor, minden gyülekezetének az a fő feladata, hogy megértse azt, hogy Isten a mi időnkben az örökérvényű igazságokból melyiket akarja most aktualizálni a gyülekezetünkre nézve. Tehát azt mondtuk, hogy a titkok az Úréi. És hogy az első pontban lévő igét olvassuk, akkor egy másik titokról fogunk olvasni. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodíceaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes megértés egész gazdagságára, Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Emlékeztek, amikor a madzagot itt gombolítottam, és összekötöttük a különböző bibliai könyveket? Na ez például egy olyan hely, ahol nyomon érhetjük, hogy hogyan kapcsolódnak össze a Biblia kijelentései. Hogy azt mondja Mózes által az Úr, hogy a titkok az Úréi. És akkor több ezer évvel később egyszer csak Pál apostol azt írja, hogy Isten titka az Krisztus. És hogyha az új szövetségi leveleket olvassátok, Pál apostolnak ez egy kedvenc gondolata, hogy az Isten titka az Krisztus, és Krisztus megjelenésével, testetöltésével Isten felfedi az évezredek óta rejtett titkot, hogy üdvözíteni akarja az emberiséget. Na most, ha ezt a kettőt összekapcsoljuk, a titkok az Úréi. És azért imádkozik Pál apostol, hogy a gyülekezetek eljussanak Isten titkának, vagyis Jézusnak a megismerésére, akkor megint ugyanoda lyukadunk ki, mint amit újra és újra mondok, és amit szeretném, hogyha közös tapasztalatunk lenne a hitben. Minden akörül fordul meg, hogy Krisztussal milyen a kapcsolatunk. Mennyire bízunk benne, mennyire keressük őt. Mert hogyha a titkok az Úréi, akkor ezek a titkok úgy tárulnak fel, hogy egyre közelebbi kapcsolatban vagyunk Jézussal. És akkor pont azt, amire szükségünk van, ki fogja jelenteni nekünk. És nem úgy akarja kijelenteni, hogy a mennyből ledobja számunkra, hanem úgy akarja kijelenteni, hogy elénk áll az Úr, mint a barátunk, és beszélgetni kezd velünk. És feltárulnak a titkok, pontosan azok, amikre nekünk szükségünk van. Olyan érdekes lehet, hogy Pál két képet használ ebben az egyigében. Gyökerezzetek meg Krisztusban, és épüljetek fel Krisztusban. Hoppá, bocsánat. Hát, hogyha én lettem volna Pál apostol, akkor lehet, hogy egy képet viszek végig, és annak minden részletét megpróbálom kibontani. Tehát elgondolkodtató, hogy vajon miért használ egy mondaton belül Pál két képet. Az egyik azt mondja, hogy gyökerezzetek meg ő benne. Ugye megint erről van szó? Krisztusban, az ő megismerésében. A másik, hogy épüljetek fel ő benne. Az egyik megint csak a növényvilágból vett hasonlat, a másik egy építészeti hasonlat. Miért nem azt mondja, hogy gyökerezzetek meg benne, és utána növekedjetek fel benne? Vagy gyökerezzetek meg benne, utána teremjetek gyümölcsöket ő benne? Nem? Hát ez lenne a logikus. Miért nem így van? Az én véleményem és meggyőződésem szerint azért, mert Pál apostol azt akarja kommunikálni, hogy a mélyben, a gyökér szinten az Istennel való kapcsolatunknak a dolgai zajlanak. Tehát nekünk egyesével, és aztán kollektíven gyülekezetként is, a mélyben az Isten dolgaival kell foglalkoznunk. Isten ismeretébe kell belegyökereznünk. De aztán, ami a felszín fölött van, hát annak már olyannak kell lennie, ami az emberek számára vonzó. És az emberek általában, hogyha arról van szó, hogy hol akarnak lakni, hol akarnak lepihenni, megnyugodni, hol tudják otthonosan érezni magukat, akkor erről általában nem az jut eszünkbe, hogy lefekszünk a fa alatt, hanem az jut eszünkbe, hogy keresek egy jó, kényelmes otthont, keresek egy gyönyörű hotelt, ahova elmehetek kikapcsolódni, aminek jó a wellness részlege. Tehát ez már sokkal inkább az emberi élettérnek a fogalmaihoz kötődik. Azt mondja tehát Pál apostol, hogy ami a felszín alatt zajlik, ez a szívünk, na ott nagyon rendben kell lenni Istennel. Mélyre ereszteni a gyökereinket úgy, hogy a sátán ne tudja csak úgy fölhúzni vagy kikapálni. De ami ebből kinő, ami a hitünkből kinő, ami a gyülekezetünk közös hitéből kinő, az már sokkal inkább legyen olyan, mint egy lenyűgöző építészeti remekmű. Ami hívogat, ami csábít, ami azt fogja mondani, hogy elé állok, és lenyűgöz. Hogy hívogat arra, hogy menjek be. Hogy én szeretnék abba az épületbe bemenni. Tehát ez elég furcsa lenne, hogy azt mondaná Pál, hogy gyökerezzetek meg, növekedjetek fel, és majd sokan fognak az ágaitokon lógni, vagy fészket rakni. Hanem azt mondja, hogy épüljetek fel, ami az Istennel való kapcsolatotokat illeti, abban mélyedjetek el, és ami ebből ki fog nőni, az egy olyan épület legyen, ami vonzó lesz az emberek számára. Péter első levelének a második részében ezt olvassuk. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ugyanez a gondolat visszhangzik itt. Azt mondja, hogy te meg én, Isten népében építő kövek vagyunk. És hogyha mindannyian megtaláljuk a helyünket, akkor ebből egy olyan épületet fog Isten felépíteni a Szentlélek által, ami vonzó lesz minden ember számára. És egy olyan épületté képes ez válni, ami egyszerre kórház a sebesülteknek, egyszerre továbbképző központ a hitükben előrehaladottaknak, egyszerre egy otthon, ahol pattog a tűz a kandallóban, és valami finom illat jön ki a konyhából, egyszerre iskola, otthon, kollégium, értitek? Egy olyan épület, ami mindenkinek megfelel, aki keresi az Urat. És ha már itt tartunk, nagyon nagy szereped van személyesen neked, mert te is egy kő vagy ebben az épületben. Ha a kövek a helyükön vannak, az épület stabil. De húzzál ki csak egy-két követ, téglát, de maradjunk a kőnél. Ezek az épületek, amiről Pál apostol beszél, kövekből épültek. Ha kiütjük a köveket, akkor egy idő után csupa rés lesz az a fal. Nem lesz stabil, be lehet lőni rajta, ingatag lesz, és egy idő után az épület összeomlik. Pál apostol az egekig magasztalja Isten gyülekezetét. Annyira fontos a személyben a gyülekezet, a Krisztus teste, hogy mindig úgy beszél róla, mint valami gyönyörűségről. Hát nem véletlen, Krisztus menyasszonya, egy gyönyörű menyasszonyi ruhába öltözött nő. Úgyhogy gyönyörködj te is az Isten népében, és keresd meg, és találd meg a helyedet. 2017 az elköteleződés éve. Elkezdjük építeni ezt az épületet együtt. Mindenkinek meg kell találnia benne a maga helyét. És akkor lesz jó, masszív, megalapozott ez az épület. Ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Egy épületet sem a tetővel kezdenek el építeni, vagy nem azzal, hogy fölavatják, hanem azzal, hogy elkezdik megalapozni. Alapokat rakunk le. Alapokat raklunk le az adakozásról szóló sorozattal is. De attól függetlenül, hogy 2017-re véget ért az adakozásról szóló sorozatunk. Hát ez nem azt jelenti, hogy ezt az oszlopot, ezt a cölöpöt ne kellene még jó mélyre leverni. Hát eddig volt az elmélet, a tanítás. Most jön a gyakorlat. Adakozás, egy oszlop. Igeolvasás, még egy oszlop. Kapcsolatok, harmadik oszlop. Lelki ajándékok, a negyedik oszlop. Jó mélyre leverjük ezeket az oszlopokat, hogy legyen mire építkezni. Aztán a férfiak szerepe. Kulcsfontosságú. Ha férfiakként a helyünkön vagyunk a gyülekezetben, a családjunk papjaiként képviseljük az egész családunkat Isten előtt, a gyülekezetben. Ha mi férfiak a helyünkön vagyunk, mi vagyunk azok, akik ráállunk ezekre az oszlopokra, és vagy az első szintet kialakítjuk. Ez nem mindig kellemes feladat, oszlopnak lenni, terheket hordani. Amikor érzed, hogy nyomják a válladat, és még ráterhelnek, és még ráterhelnek. De ahhoz, hogy ez katedrális legyen ez az épület, olyan, ami hosszú évtizedekig, századokig ugyanúgy áll, és ugyanúgy gyönyörködnek benne, nem egy könnyű szerkezetes gipszkartonház, ehhez teherhordó oszlopokra van szükség. És ezek vagyunk mi, kedves férfi testvérek. És ezért kell nagyon komolyan vennünk a saját szerepünket az Úrban. És aztán jönnek a hölgyek, akik teremtettségüknél fogva olyanok, mint a habarcs, összekötik a dolgokat, kialakítják az otthonos kis mikrokörnyezetet, és megtöltik szeretettel ezt az egészet. Szeretettel, gondoskodással. Szeretném, hogyha amikor otthon imádkoztok, és becsukjátok a szemeteket, akkor megjelenne előttetek ez az épület. Most még egyelőre nem a majd leendő új imaházunkról beszélek, hanem a lelki házunkról. Amire azt írja Pál, hogy ha a gyökér rendben van, ha Istenbe gyökerezünk, akkor az épület vonzó lesz. És végül a harmadik ponthoz érkezünk, hogy erre el kell köteleznünk magunkat. Az elköteleződés, ahogy ott láthatjátok is, a bibliai fogalmak szerint azt jelenti, hogy jó döntést hozol az Úrral, és ki is tartasz mellette. Nem véletlen, hogy egy-egy nyelv milyen képpel írja le a különböző fogalmakat. A magyar nagyon plasztikus ebben a kérdésben, nagyon láttató. Azt mondom, hogy hozzá kötöm magamat valamihez. Fogok egy kötelet, és az egyik végét magamra hurkolom, a másikat pedig arra a dologra, ami iránt el akarok köteleződni. És azt senki le nem bontja. Oda vagyok kötve. A héber meg a görög nem ezzel a képpel írja le ugyanezt a fogalmat, hanem az úton járásnak a képével. A Biblia fogalmai szerint tehát az az ember, aki elköteleződik valami iránt, az amikor az életének egy szakaszában egy döntés helyzetbe kerül, egy út elágazáshoz ér, akkor jól dönt, mert Istenben hozza meg a döntését, jól dönt, rááll arra az útra, ami a döntésének megfelel, és ezt követően járja is azt az utat. Látjátok, mit mond Pál? Ha elfogadtátok a Krisztust, járjatok is ő benne. Az elköteleződés gondolatát az két fogalomkörrel illusztrálja számunkra a Biblia. Az első a döntés, a választásnak a kérdése, a második pedig a kitartás, álhatatosság, hűség, és amikor ez a kettő összekapcsolódik, az az elköteleződés. Az első Zsoltár, amit ugye már sokan fejből tudunk itt ebben a gyülekezetben, azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székébe. Az első Zsoltár első verse, ez az elköteleződés bibliai fogalmának a mintapéldája. Miért? Mert leírja ezt a három lépcsős folyamatot. Azt mondja, hogy járod az életed útját. Jársz az utadon, mindannyian utakon járunk, lelkileg is. Jársz az utadon, válasz út elé érkezel, mert azt mondják a bűnösök, hogy van számodra egy tanácsunk. Meg azt mondja az Úr, hogy van számodra egy tanácsom. Az a kérdés, hogy melyik utat választod. Ilyen döntésből van kismillió az életünk folyamán, és Isten mindig azt kéri, hogy válasz engem. Tehát boldog embere az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, hanem mész az Isten által elkészített úton. Az első fázisa ennek a folyamatnak tehát a döntés. Illetve bocsánat, a lehetőség, útelágazás. Lehetőséged van választani. A döntést mindig lehetőségek hozzák a felszínre. Minimum kettő. Tehát találkozol egy lehetőséggel, aztán a következő, amikor döntesz. Ez a második gondolat az első Zsoltárban. Azt mondja, nem áll a vétkesek útjára. Figyelitek? Egy ideig járunk, aztán amikor döntünk, akkor azt mondjuk, hogy választottunk egy utat, és ráállunk egy útra. Szó szerint úgy mondhatnánk, hogy nem áll meg a bűnösök útján. Mert a szívünkben úgy zajlik ez a folyamat egy-egy döntéssel kapcsolatban, hogy járunk, aztán döntünk, és aztán milyennek az egésznek a vége? Ez. Hogy a döntésemben megnyugszom. Leülök. És hát nem mindegy, hogy hova ülsz le. De a folyamat mindig ezt a három lépést tartalmazza. Jársz az utadon, jönnek a lehetőségek, döntést hozol, és emellett a döntés mellett megállapodsz. Szeretem, amikor a Szentlélek úgy megáldja az egy-egy gondolatnak, és most Zoli gondolatai megáldjaztak a befejező gondolatnak, amihez a Római Levél 12. részének az első-második versét hoztam. Nagyon jól ismert ige, méltán. Azt mondja Pál apostol. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, és tökéletes. Ez a célunk. Ennél kisebb nem lehet megérteni, mi az Isten akarata a Trinity-re nézve. Járod az utadat, járjuk az utunkat gyülekezetként. És Isten azt mondja, hogy gyönyörködj az én igémben, elmélkedj az én igémen, ahogy itt a bizonyságokat tettétek. Mert át fogja formálni a gondolkodásmódodat. Mert az Isten igazságai épülnek be a szívedbe a saját mély meggyőződéseid helyett. A Római Levél 12.1.2-ben ér össze a magyar elköteleződés fogalom, a kötés, meg a bibliai úton járásnak a képe. Mert hogy Pál apostol azt mondja, hogy szánd oda magadat. Azt mondja, hogy van Istennek egy oltára az életedben, amire bizony önkéntes áldozatokat vár. Fel kell feküdni erre az oltára. És oda kell kötni magadat. És aztán, ha már oda kötötted magadat, nincs ficánkolás. Oda kötöd magad, és várod, hogy Isten mit akar tenni veled. Csak hát az áldozatok, azok nem szoktak jókedvükben mosolyogni az oltáron, hanem feláldozzák őket. A gyülekezetünknek oda kell adni a magát Isten oltárára. Oda kötni magunkat az áldozati oltár szarvaihoz. És azt mondani, hogy Uram, tegyed azt velünk, amit Te akarsz tenni. Mert a mi célunk, a mi vágyunk az az, hogy benyissunk a mennybe, és hogy megértsük, hogy mi az Isten akarata. Ez pedig úgy működik, hogy fontosabbá kezdenek válni számunkra Isten céljai, mint a mi magunkéi. A prioritást az Isten céljai élvezik. És amikor Isten céljaira adod magadat, akkor csodálatos módon a saját életed is elkezd jobban működni. Hogy fogalmazza meg ezt egy elég híres ember? Azt mondja, hogy keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak nektek. J.K. az idézet szerzője. Odaszánni magunkat, oda kötni magunkat az oltárhoz, megújulni a gondolkodásunkban, a szívig, megérteni, hogy mi az Isten akarata, és elindulni. Benyitni ezen az ajtón, és várni, hogy a menny minden áldását kiárassza ránk. Például úgy, hogy mindazt, amit tanultunk az előző 4 hétben az adakozásról, azt 2 hét múlva szó szerint apró pénzre lehet váltani. Reméljük, hogy nem annyira apró ez a pénz, de hozhatjátok 1 forintosokban is, hogyha sokat gyűjtöttetek gyerekkorotokban. Így működik ez a dolog. Szól az Isten, beleszólja az ő igazságait az életünkbe. A mi értelmünk, ami folyamatosan megújul, ahogy megismerjük őt, felfogja, hogy ez a jó nekünk, és hogy így kell gondolkodnunk. Nem az adakozásra akarom most kisarkítani, de ez egy jó példa most előttünk, amire készülünk. Hogyha megértetted azt, hogy mit, hogy hogyan gondolkodik Isten az adakozásról, akkor január 15-ig vegyél innen egy borítékot, vagy otthon szerezz egy borítékot, írd rá a nevedet, ahogy hallottuk a felszólítást, a te igened legyen igen, ezt az adományt én adom, és tedd bele azt, amit előre elkészítettél a szívedben. Lehet, hogy fájni fog? Lehet. Lehet, hogy úgy érzed, hogy kellene a zsebembe az az összeg. Jobb helye lenne az ott. De mivel elkezd a gondolkodásod átalakulni, Isten céljai lesznek a prioritás, azt mondod, hogy én megkötöttem magamat az áldozati oltárhoz. És nem engedek belőle. Használjon engem Isten úgy, ahogyan tud. Mindenestől. Úgyhogy, zárszóként, induljunk el. Mélyre a gyökereket, megalapozni a házat, komolyan venni az oszlopokat, amiket eddig kijelentett nekünk az Úr. Férfiak a helyükre, nők az összekötők, és jöhet az építkezés. És egy olyan épületünk lesz lelkileg, lelki házként, ami vonzó lesz minden ember számára. És aztán arról még csak álmodozhatunk, amit Isten meg fog nekünk adni, higgyétek el, ha komolyan vesszük őt, hogy ez az épület egyszer testet is ölt. És gyönyörű lesz. És akarnak oda jönni az emberek. Úgyhogy induljunk el 2017-be, és kötelezzük el magunkat Isten mélyebb megismerése mellett, és a lelki építkezés mellett. Amen. Most azt szeretném, hogyha úgy imádkoznánk, hogy a dicsőítő csoport kijönne, és elénekelnétek újra azt az éneket, amiben Jézusnak térdet hajtunk. És most így az első Isten tiszteleten 2017-ben váltsuk valósággá azt, amiről éneklünk. Hajtsunk térdet. Ez nem egy szokványos formája az imádkozásnak, nem is kötelező. Ha valakinek fáj a térde, vagy félti a ruháját, azt komolyan mondom, tehát lehet olyan ruha, amiben nem jó letérdelni, akkor az csendben, a helyén ülve imádkozzon, és miután elénekeltük, és énekeljük teljes szívünkből ezt az éneket az Úrnak, térdet hajtunk, letérdelünk az Úr előtt, és majd arra kérem Istvánt, hogy csak halkan zongorázzon, és egy-egy nagyon rövid imádságban hozzuk a gyülekezetünknek az életét 2017-ben az Úr elé. Úgy, mint akik megalázzuk magunkat Isten előtt, mert a térdet hajtás mindenkorban ezt jelentette. Megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy 2017 az Úré. Tehát most dicsőítsünk, és utána még István halkan zongorázik majd, röpüljenek az imák az Úr felé.